Csillag Péter újságíró számára a labdarúgás mindig is több volt, mint egy sport. Történelem és irodalom rajongóként a futball identitás formáló szerepét, annak társadalmi és kulturális vetületeit kutatja. Habár a nemzeti sport főmunkatársaként több világbajnokságról, Európa-bajnokságról és Bajnokok Ligája döntőről tudósított, még lelkesebben barangolja be a vidéki futball kispályáit, hogy felkutassa a futball lelkét. Interjúmban arról mesél, hogy szenvedélyei hogyan fonódtak össze társadalomtörténeti jelentőségű munkássággal, illetve milyen kapcsolatot vél felfedezni a művészet és a labdarúgás között. Mi indított el abba az irányba, hogy a futballt kulturális jelenségként művészeti közegen keresztül vizsgáld?
Talán ezek ilyen természetes ösztönzések is voltak nekem, hiszen olyan közegben nőttem fel, ahol a művészet, a valóságnak a sajátos művészeti értelmezése, az tulajdonképpen benne volt a levegőben. Az én dédapám egy festőművész volt, Molnár C. Pál, és az ő egykori műtermében működik ma is a Molnár C. Pál Múzeum, és én ott a képek között nőttem fel, nekem Molnár C. Pál révén így a festményeknek a világa, az nagyon, nagyon közel volt mindig is, és hát most így utólag belegondolva talán ez is lehetett inspiráció, hogy mondjuk a futballban is keressem azokat a témákat, amelyek akár ilyen művészeti értelemben is érvényesek lehetnek. Ami érdekelt, az irodalomnak a futballról szóló részei, illetve a futballal kapcsolatos említései, és amikor ilyennel szembesültem, akkor mindig úgy felkaptam a fejemet. Én a futballhoz gyerekkorom óta kötődöm, fociztam, focizom most is különböző szinteken, tehát a játékhoz közel állt hozzá. És amikor azzal szembesültem, hogy olvastam Sándor Mihály sporttörténésznek az egyik cikkében, hogy Ady Endre valószínűleg tagja volt annak a formálódó futballcsapatnak, amely 1899-ben, tehát még a 19. század legvégén Debrecenben az ottani joghallgatókból verbúválódott, akkor azt mondtam, hogy ez valami szenzációs, tehát hogyha ez tényleg igaz, akkor ez mondjuk sporttörténeti és irodalomtörténeti szempontból is egészen különleges mozzanat, és akkor igyekeztem utána járni ennek, keresni Ady Endrének más futballhoz vagy sporthoz kötődő életrajzi részleteit, és tulajdonképpen ilyen módon kapcsolódik a Ady Endre sztoria már ahhoz a könyvhöz, amelyet írtam, a 20. századi magyar klasszikus írók, költők futball vonatkozású írásairól, illetve életrajzi részleteiről, meg ugye Ady Stoplisban a címe.
Mi volt a fotográfia terén fontos ösztönzés?
2007-ben, ha jól emlékszem, a budapesti Ludwig Múzeumban volt egy nagyszerű kiállítása Hans van der Meer holland fotóriporternek, European Fields, ez volt a kiállításnak a címe, egyben annak a projektnek a címe, amit ő éveken keresztül csinált, és aminek a lényege az, hogy olyan európai futballpályákat örökít meg fotóformában, amelyek valahogy a helyieknek az életéről, meg a helyi környezetről, a tájról, az adott vidékről beszélnek. Ezek amatőr futballhelyszínek, jellemzően falusi pályák, de Kelet-Európától, nem tudom, Romániától, Magyarországtól kezdve Nyugat-Európa, Portugál, Spanyolország, Anglia, Hollandia, tehát rengeteg ország szerepel ebben a repertoárban, és ez nagyon nagy hatást tett rám. Az igazából sok gondolatot elindított. Hátsó füves című későbbi országjáró sorozatnak volt az egyik, hát ilyen szellemi ihletője.
Az Ady Stoplisban című kötetben a magyar irodalmi alakok futballhoz való viszonyát mutattad be. Mikor és hogyan vált a futball az irodalom történetben témává, az íróknak, költőknek pedig múzsává?
Magától értetődőnek vesszük, hogy a futball is az irodalomnak fontos és teljes értékű témája, de hát ez nem volt mindig így, tehát a labdarúgás a 19. század végén kezdett el kibontakozni, ugye nagyvárosokban, aztán kisebb városokban, aztán falvakban, de Hát ugye a terjedésével párhuzamosan, hogyha abban indulunk ki, hogy az irodalom az életnek, a társadalomnak a jelenségeire reflektál, akkor a futball is ott volt szem előtt. Mégsem nagyon foglalkoztak vele az írók, költők, valahogy egy kicsit ilyen rangon aluli témának tartották. Ugye a futball elsősorban diákok körében terjedt eleinte, tehát egy kicsit ilyen diákjáték jellege volt, és talán emiatt sem vették annyira komolyan, illetve hát el kellett telnie egy kis időnek ahhoz, hogy világossá váljon, hogy ez a tömegeket vonzó jelenség, szórakoztatás és egyben közösségi élmény, ez valóban több annál, mint ami ott a 90 perc alatt történik a pályán. Én ezt a szemléletváltást nagyjából az 1920-as évek 20-as évek második felére tenném, vagy akkor kezdődött mondjuk ez, így a irodalomban jól érzékelhetően, talán párhuzamosan azzal, hogy a futball is, mint szórakoztató ipari tevékenység, akkor így szintet lépett. Volt egy ilyen szimbolikus mozzanat, amire felfigyeltem 1927. szeptemberében egy magyar-osztrák válogatott mérkőzés, 5-3-ra megnyertek a magyarok az Üllői úton, amelyen ott volt a lelátón egymástól függetlenül, tehát nem egymás társaságában, öt korabeli rangos szerző irodalmi alak, az öt személy Karinti Frigyes, Zelk Zoltán, Pásztor Árpád, aki a Muzi című regénynek a szerzője, Móricz Zsigmond, Szabó Lőrinc, ez az öt személy. Móricz Zsigmond egy nagyszerű elbeszélést írt az élményekből, 40 ezer ember címmel, Szabó Lőrinc pedig egy verset, amely a győztes magyar csapatot dicsőíti, vagy élteti, de közben a saját futball emlékeit is felhozza. De egyébként még erre az idegenkedésre egy nagyon jó példa az a szövegrészlet, amelyet Zelk Zoltánnak egy visszaemlékezésében találtam, és amelyet most felolvasnék, ez két mondat. Az én ifjúságom idején kinézték maguk közül az írók azt, aki a futballért rajongott. 1929-30-ban mentem az Izabella utcában, a másik oldalon szembe jött velem Devecseri, de Becseri Gábor költőről van szó, és átszólt, hogy olvashat valaki nemzeti sportot. Hát ez egy jellemző történet, azt hiszem, hogy erre az időszakra. De hát aztán ez így a 20-as évek végétől, tehát ugye ekkor még az Elek Zoltán szöveg alapján is megvolt az idegenkedés, de kezdett feloldódni, és aztán tulajdonképpen az 1950-es években az aranycsapat sikereivel vált a futball az irodalom teljes értékű témájává, sőt, emlékezhetünk rá, aki hallotta a közvetítést, hogy az 1953. november 25-i angol-magyar mérkőzésnek a végén, ez a híres 6-3, Szepesi György, a rádió kommentátor azzal zárta közvetítését, hogy felszólította a költőket, hogy írjanak verseket a csapatnak a tiszteletére. És aztán ezt egyébként pont az említett Zelk Zoltán meg is tette, a rímes üdvözlő távirat, talán a leghíresebb, vagy a legtöbbet emlegetett magyar futballvers.
Milyen jelentéstartalma kifejezésére nyújtott lehetőséget a foci a klasszikusoknak?
Újságíróként, nyelvvel, szövegekkel foglalkozó emberként különösen érdekes az, hogy hogyan ragadták meg a nyelve eszközeivel az írók azt a jelenséget, amelyet mi is ismerünk, a futballt, ami ja, akkor egy kicsit más volt, mert más hangulatúak voltak a lelátók, a meccs, a körítés, persze vannak különbözőségek, de mégis ugyanarról a dologról beszélünk, és pont az említett Móricz Zsigmond elbeszélés 1927-es meccsről nekem ezért is különleges, hogy mi legtöbbször ugye futballmeccsekről klasszikus újságírói, sportújságírói tudósításokat olvasunk, azzal találkozunk, vagy mi magunk is készítünk ilyeneket, és ennek azért megvan az elég szabott forma, kerete, meg a nyelvezete. Ebből igyekszem én legalábbis, meg mások is kilépni, meg feszegetni a határokat, meg egyedi szintbe levinni, de azért mégiscsak van egy ilyen általános keretrendszer ennek. Na most a Móricz Zsigmond szöveget olvasva azt látjuk, hogy ez más szint, más perspektíva, értelmezési keret, és hát egy csodálatos szöveg. Ha megengeded, akkor felolvasnék ebből is egy pár mondatot. A tribűnök rendkívül csúf reklámpántlikái között hihetetlen szőnyeg volt ez. Lobogó, szikrázó, ujjongó arcokból tömötre vert szőnyeg, amely mintha egy titokzatos szél korbácsolta volna, állandó hullámzásban volt, s olykor egy egészen különös, csak a meccseken hallható ujjongásban orgonázott. Nagyon szép az ember ilyen tömegben. Színházban szembefordulni vele, a telt nézőtérnél nincs szebb kép a világon. A szembenéző arcok, a szemek sugarából szőtt reflektor fénykévék. Egy jelenség, egy egyéniség, amely annyi ezer és ezer külön életből teljesen egy gyermeki ártatlanságá verődik össze. Ez feledhetetlen valami. 40 000 ember inkarnációja egy gyermekké. Egészen különleges. A tömegnek a jelenségére reflektál. Ez egyébként az első irodalmi szövegekre jellemző, hogy rácsodálkoztak az írók arra, hogy mennyi embert érdekel a futball. És hát ezt van, aki ilyen lelkesedéssel fogadta, van, aki pedig nagyon kritikusan, például Márai Sándor, aki 1928-ban írta azt, hogy a futball, ahogy ma áll, egy nagy élménypótlék, egy óriási üzlet. A nemzeti érdekről mondjon le ennek az üzletnek a reklámigazgatósága, és azt is írta a meccsről, egy délután szabadság, egy ordításnyi szabadság. Ebben a tikkat, fáradt, elkínzott magyar életben, ahol mindenki nyaka körül érzi a selyemzsinort, amit szűk piac, gyenge termés, senyvedő fogyasztás és mohó adók fonnak a mindennapi életköré, ahol mindenki áment mond és esőt vár, ahol az emberek sorszámnak érzik magukat a halni indulók lassú listáján, ahol fanyar a mosoly és bágyat a tiltakozás, ahol mindenki reábízta már magát a rezsimre, politikában és művészetben, erkölcsben és véleményben. Ebben az egész, ha akarjátok, trianoni magyar életben, ez a füves pálya vasárnap délután az egyetlen terep még a nagy osztályok életében, ahol mindenki szíve szerint, felelőtlenül, egész lelkével ordíthat egyet, kritizálhat. 40 000 torokkal hozzászólhat valamihez. Ordíthatja, hogy fúj. Ordíthatja, hogy tempó. És messze túl egy piszkos labda gurulási lehetőségein, mindenki az élete egy feszültségét ordítja ki a levegőbe. Erre még van és mindig lesz 4 pengő, mert ennek valami üdeszaga van, mintha jó idő lenne és élne az ember. Tempó.
Az Adis Toprisban kötetben a rendszerváltás előtti életműveket dolgoztat fel, amelyeket többnyire a magyar futball hőskoráról írtak. Mit mesélnének korunk versei, novellái a futballról? Milyen ez a kapcsolat a mai kortárs irodalom és futball között?
Ma már viszonylag elterjedt a futball a kortárs irodalomban. Igazából kevés olyan szerző van, aki nem érintette egyáltalán a témát. Hát inkább a futballal gyakran vagy rendszeresen foglalkozóknak a köre széles, és számos nevet lehetne itt sorolni. Benedek Szabolcs, Kukorelli Endre, Garaci László, Varró Dániel, Darvasi László, Gazdag József, vagy éppen Sajó László. Sajó László szövegeiben ötvöződik az írói, költői, alapvetően inkább költőnek számít, költői szabadság, az alkotói kreativitás és a futball világának a nyers valósága. És ő tényleg azokat a részleteket keresi, amelyek igazán emberiek, a kis csapatok világát, a falusi csapatoknak a közegét.
Említetted korábban, hogy a te írásaid többnyire a 30-40 feletti korosztályt szólítják meg nagyobb számban, azokat a személyeket, akik még tapasztalatokkal is rendelkezhetnek a futball adott korszakából. De milyen formátumon, médiumon, művészeti formán keresztül érhet el a fiatalokhoz a foci mögötti társadalmi tartalom?
A képekkel, videókkal könnyebb talán átütni ezt a falat, mint hosszabb szövegekkel, akár egyébként mondjuk szövegekről szólva is rövid frappáns, akár ilyen egy-egy mondatos ilyen Facebook bejegyzés műfajú kis szövegfoszlányokkal lehet látványosabb sikert elérni.
Nagyon jó, hogy felhoztad a vizuális nyelvet, mert hogy épp a fotográfia és a futball kapcsolatával szeretem volna folytatni. A Hátsó Füves című országjáró projekted a vidéki focira és a sport társadalmi vetületeire hívja fel a figyelmet. Mit tud a foci valóságából megmutatni az irodalomhoz képest a fotográfia közege?
Kezdettől fogva részben mondjuk pont az említett Hans van der Meer kiállításból inspirálódva úgy képzeltem a Hátsó Füvest, hogy a fotóknak a minden erényét és minden lehetőségét használjuk ki, és hála Istennek nagyszerű fotóriporter kollégákkal volt alkalmam együtt barangolni a vidéken. Hát mára már több mint 300, inkább 350 települést érintett a Hátsó Füves terepmunka, és hát valóban nagyon sokat hozzátesznek a fotók, sőt, meghatározó elemei. Most én nekem egy fotó jut eszembe, ami talán példázza azt, hogy mi az, amivel többet tud adni egy fotó, mint 100 leírt szó. Ez egy szomorú téma. Két játékos is volt, aki rákos megbetegedéssel küzdött. Egy fiatal 19 éves srác, meg egy idősebb, már inkább 40-hez közeli játékos, aki egyébként nem is volt aktív tagja a csapatnak, de hát ott ez egy elég ilyen drámai helyzet volt, hogy egy csapatban két játékos is daganatos beteg, és hát a csapat és a szurkolók, a közösség próbált őket minden módon segíteni, tényleg gyönyörű volt megtapasztalni azt az összefogást, és azokat a biztató üzeneteket, amiket ők megfogalmaztak, és ahogy segítették őket. És készült egy olyan fénykép, Revicki Zsolt nagyszerű fotója, amin a csapat látszik egy edzés végén a pálya mellett, és játékosok hát ilyen edzés utáni oldott pillanatban így összenéznek, mosolyognak, de azért úgy van egyfajta ilyen szomorúság, féleség is, ami így átlengi a fotót, és az érintett 19 éves srác, ő egy kicsit hátrébb áll, ilyen sapkával a fején, meleg idő volt, de a kemoterápiás kezelések miatt szégyelt, hogy kihullott a haja, és sapkát viselt, és ott csendesen, szótlan, egy kicsit kívülállóként, de mégis érezhetően a közösség részeként ott volt hátrébb húzódva, egy kicsit talán így árnyékban is, és valahogy ezt az érzést, hogy ott is van, de kicsit már mintha nem is lenne ott, ezt az a fénykép hát fantasztikusan megragadja.
Milyen irányokat vesz a Hátsó Füves a jövőben? Mind dolgozol jelenleg?
Éppen Veszprémben nyílik a Lackó Dezső Múzeumban egy nagy Hátsó Füves kiállítás júniusban, amire készülünk, illetve a riport sorozat is folytatódik. Idén 100 éves a Budapesti Labdarúgó Szövetség, és ennek apropóján most budapesti csapatok, pályák történetével foglalkozom így újságíróként a riportokban, de megmaradnak a vidéki témák is, határon túli terepmunkára is vannak terveink, a korábbiakat kiegészítendő, szóval, hogy ez fut továbbra is.
Már a Hátsó Füves kapcsán felmerült a kis sportmillió, ugye, ami nagy kontrasztban van, az úgynevezett nagy sporttal. Te mindkettőt megtapasztaltad. Voltál sok vidéki focipályán, ugyanakkor tudósítottál világbajnokságról is. Hogyan hasonlítanád össze a kettőt, személyes élmény és a futball eszméje szempontjából?
Az elit futball, nevezzük mondjuk így, a profi futballnak a különböző szintjeit, amit valóban volt alkalmam belülről látni, tapasztalni. 4 világbajnokságon voltam kiküldött nemzeti sportújságírójaként, 4 Európa-bajnokságon, ha jól emlékszem, 5 bajnokok ligája döntőn, szóval sokáig tényleg nagyon benne voltam ebben, a nemzeti sportnál, a futballrovatnál dolgoztam, de elsősorban, tehát a külföldi futball, és azon belül elsősorban az olasz futball volt az én felelősségterületem, vagy felelősségköröm. Hát a különbség az talán leginkább az, hogy ez szórakoztatóipari produkció, ami ahogyan a nevében is benne van, valóban szórakoztat. Itt az embereknek, a nézőknek az igénye elsősorban az, hogy jó minőségű terméket kapjanak, és most direkt fogalmazok ilyen üzleti, vagy ilyen piac nyelven, hogy tényleg itt árul a klub, mint cég egy olyan terméket, amelyet a néző megvesz, garantált minőség, hiszen a világ legjobb játékosai vannak csapatokban, vagy hát attól melyik szintről beszélünk, hogyha az NB1-ről Magyarország élvonaláról, akkor a magyar közegben a legjobb játékos kínálat, mondjuk, ami ott van a pályán, és háttérbe szorulnak azok a plusz értékek, vagy személyes elemek, amelyek egyébként még a sporthoz, a futballhoz tartoznak, és amelyek hagyományosan a sporthoz tartoztak. Az identitás, a személyes kötődés, a hagyomány, az örökölt minta, a családon belül kapott példák, mondjuk ilyen apáról fiúra szálló klubszeretet. Persze megvannak ezek, de egyre kevésbé, és egyre inkább kikopnak, és egyre kevésbé szempont az, hogy ezeket ápolják, és itt válik el élesen, és egyre inkább a kis sport. Van egy ilyen örkény idézet, amit egyébként a most hetekben jelenik meg egy új könyvem, az a címe, hogy a futball szabadsága, és ennek a mottójából pont ezt az örkény idézetet választottam, amelyben szó esik arról, hogy valahogy úgy szól a teljes örkény gondolat, hogy nem akarom azt mondani, hogy ellenséges érzéseket kelt bennem a teli népstadion, de tulajdonképpen két külön jelenség és két külön sport, amiről én beszélek, az a profi sport, a nagy sport, és amiről én beszélek, amit közel áll hozzám, az a kis sport, ami szerintem költői tett, és amely az intimitást keresi a sportban. Hát én is így vagyok ezzel, és én is ezzel értek egyet, és tulajdonképpen ez a Futball Szabadsága című új kötet is erre tesz kísérletet, hogy közel hozza azt az emberi dimenziót, és azt az igazán az emberi valósághoz, a hétköznapokhoz kapcsolódó tartalmat, most egy ilyen csúnya szót mondok, amely a futballban mégiscsak megtalálható, és amely elsősorban az amatőr futballnak a sajátja, és itt a szónak a legnemesebb, és a hagyományos értelmében mondom, az amatőrt, pénz nélküli, őszintén szívből, kettstelésből üzött sport, amely a játékban leli örömét. Itt megint egy idézetet hadd hozzak, Kosztolányi Dezsőnek egy gondolata, csak a játékban igazán ember az ember, csak ez felel meg szabad szellemének. A labdarúgó is órákig küzd, lohol, és nem érzi, hogy elfárad, most már nem pontosan idézek, mert csak játszik, tehát hogy a játéknak ilyen fantasztikus hatása van. Én ezt látom az amatőr sportban, az amatőr futballban, ezt szeretem, ezt keresem, ez az, ami hozzám igazán közel áll. A szórakoztató ipari produkció rész az nem különbözik attól, mintha az ember beül egy moziba és megnéz egy amerikai akciófilmet, találgatja, hogy mi lesz a csattanó, és a végén megkönnyebbül, hogy a főhős megmenti a világot, de tulajdonképpen nem gazdagszik szellemileg, lelkileg, nem hozza azt a pluszt, amit mondjuk ebben az összevetésben egy művészfilm akár képes lehet hozni.
És szerinted ez az iparosodási folyamata a futballnak, ez valamivel visszafordítható?
Hát én attól tartok, hogy nem. Én nem nagyon látom annak esélyét, hogy mesterséges akadályokkal, fékekkel, gátokkal valahogy ezt a már tartó és egyre inkább gyorsuló folyamatot fékezni, lassítani lehessen. Nem jellemző az emberre, hogyha kinyit egy csapot, akkor azt el is tudja zárni. Inkább abban látom a kiutat ebből, hogyha egyáltalán kell keresni kiutat, hogy ezt az alternatív futball valóságot építeni, ápolni, és tulajdonképpen azt a felismerést érdemes megfogalmazni szerintem, hogy a futball az nem csak azt jelenti, hogy Real Madrid, meg a focis kártya, meg a nem tudom, FIFA, PlayStation, és a szuperprodukció, meg ez a hype-olt ilyen média központú marketing futball, hanem hogy a foci, hogy a futball azt is jelenti, amikor a kisfiammal kimegyek a kertbe, és passzolgatunk, meg azt is, amikor a barátokkal kimegyek, és játszom egy jó kispályás meccset. Én így a magam szerény újságírói eszközeivel igyekszem ápolni azokat az értékeket, azokat a közösségi erőket, azokat a személyes kötődéseket, amelyeket a futballban igazán szépnek látok, és amelyek szerintem ma is meghatározó részei a játéknak, még ha nem is mindig látjuk ezt elsőre.